Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia idei köztestületi díjait. Az elismeréseket a magyar szellemi élet azon jeles képviselői kapják, akik maradandót alkottak a művészet elmélet vagy a művészet szervezés területén. Tatár Tímea kérdezte Turi Attilát, az MMA elnökét.
A Magyar Művészeti Akadémia évente 5 díjat ad ki. Életműdíjat, nagydíjat, művészetírói díjat, egy Kovács Florian emlékérmet és az aranyérmét az akadémiának. Ezeknek az a jelentősége, hogy nyilván a díjazottak felől nézve a díjakat, egy megtiszteltetés, egy életmű elismerése. A másik oldalról akadémiánk a díj adó felől pedig kötelesség, hisz ezt egyébként a törvény is előírja, mint közfeladat, hogy fölmutassuk a társadalom számára azokat a példaértékű munkákat, teljesítményeket, amelyeket érdemes figyelemmel kísérni és követni.
Kik 2026-ban az MMA köztestületi díjazottjai?
2026-ban életműdíjban részesült Vasi Géza, József Attila díjas irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémiát Ferenc Marcell, Kossuth és Ybl díjas építész, az MMA rendes tagja kapta, aki többek között a Néprajzi Múzeumot vagy a Nemzeti Atlétikai Központot tervezte. A művészeti írói díjban részesült Novotny Tihamér művészeti író, művészetkritikus, a Magyar Művészeti Akadémia Kovács Florian emlékérmét kapta Meggyes Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője, akihez szeretném hozzátenni, hogy részben egy csapatot képvisel, részben pedig Piroska messze több, mint egy, hogy mondjam, egy egyszerű gazdasági vezető, az a szív és az a lélek, amellyel ő a műcsarnokot Szegő Györggyel együtt irányítja és szervezi, az tényleg példaértékű, és a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta. Ez azért is fontos, és azért is jelentős dolog, mert minden, amit teszünk a művészetben, kultúrában, annak az egyik, vagy talán az a legfőbb értelme a hagyományozás. És ez nem olyan egyszerű dolog ebbe a mai zajos impulzusokkal teli világba, és a Búzaszem iskola a Horváth Szilárd akadémikusunk vezetésével kidolgozta azt a néphagyományra építő, de a mai kor lelkületének megfelelő pedagógiai programot, amellyel tovább tudja adni az értékeinket a következő generációnak.
Turi Attilát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Kulturális programokkal kezdődött a Sopron Fest, amelynek fő zenei eseményét július 2. és 4. között tartják a Lővérekben. A fesztivál idei tematikája a barátság. A programokról Rozgonyi Ádám kérdezte Lóbenvein Norbert főszervezőt.
A Sopron Festet idén már 4. alkalommal rendezzük meg, és amióta elindult, két fontos alappillért érdemes megemlíteni. Az egyik, hogy ez egy specialitása, egy különlegessége talán a Sopron Festnek, hogy miközben július 2-án, 3-án, 4-én a helyi Lővérek névre hallgató erdő közepén hagyományos értelművet fesztiválos koncertekkel várjuk a közönséget. Ez egy olyan fesztivál, amely ezt megelőzően már közel 10 napon át a városban közel 3-400 programmal 80 helyszínen várja a közönséget, rengeteg kiállítással, beszélgetésekkel, irodalmi programokkal, gasztronómiával és hasonlókkal. És hát az is egy fontos elem, hogy szeretnénk, hogyha valamilyen szinten tudnánk tematizálni a programokat minden évben egy-egy számunkra fontos fogalom köré. Első évben a hűség volt a témánk, ugyanis hát nyilván sokan tudják, hogy Sopron a hűségvárosaként ismert a előző évszázad népszavazás óta. Tavaly a boldogság témakörét jártuk körbe, idén pedig a barátság az, amely kapcsán egyrészt a hozzánk érkező művészeket, zenészeket arra kértük az elmúlt hónapokban, hogy meséljenek arról, hogy számukra mit jelent a barátság, milyen helyzetekben hozott óriási előnyt és szívet merengető történeteket számukra a barátság. A gasztronómiai területen is arra kértük a séfeket, hogy legyen egy zsinórmérce, egy iránymutató számukra a barátság témája, illetve még a képzőművészek, akik érkeznek a fesztiválra, olyan nagy nevek, mint Bukta Imre, vagy Dr. Máriás, Lavrosz Dániel, vagy éppen Ozsiányi Sára. Mindegyiküktől azt kértük, hogy azokon a műveken, amelyeket kiállítunk, a barátság témáját eleve közelítsék meg, és egy-egy történetet is fűzzenek hozzá.
Kik az idei fesztiválnak a főbb húzónevei?
Tettem a fesztiválnak az utolsó három napja, a főnapok az július 2-a, 3-a és 4-e. Azon a helyszínen a kezdeti években a Volt Fesztivál zajlott az erdő közepén. Tartalmában viszont azt gondoltuk, hogy ezt a néhány évtizedet, amióta mi már fesztivál szervezéssel foglalkozunk, próbáljuk azon a téren is átölelni, hogy az aktuálisan igazán erősnek mondható nevek, mint Azaria, vagy Betonhoffi, Jude Law, Valmar és a többiek mellé beférjenek olyanok is, mint a Kispál és a Borz, vagy a Halott Pénz, akik egy sokak számára néhány generációnak ma már komoly húzónévnek számítanak. De a nemzetközi szintéről is hívunk el az idejében neveket. Hát azt hiszem, hogy egy nem túlzás azt mondani, hogy évtizedeken át a Prodigy jelentett sokak számára egy igazi fesztivál húzónevet, hiszen több magyar fesztiválon is jó néhányszor megfordultak ők. Most már 8. éve nem jártak Magyarországon. Július 4-én velük találkozhatunk, és hát még egy nemzetközi sztár, akik már visszajárók, szintén akár még a Sopron Fest esetében is többször voltak nálunk. Közeli Bécsből a Kruder és Dorfmeister világsztár páros egy igazán izgalmas helyszínünkre érkezik, ugyanis a fesztiválon három főszínpadunk van, ebből a harmadik az egy Secret Garden, egy titkos kertnek nevezett területen működik, egy évtizedekkel ezelőtt lőpályaként, lőtérként kialakított ösvényről beszélünk, ahol a fák ölelésében egy izgalmas eldugott helyen láthat-hallhat koncerteket a közönség Kolitól, Sissinát, Méringer Marcig, vagy éppen a Jazz Boys, és hát a Kruderék is ezen a helyszínen szerepelnek majd.
Egy egész család talál magának programot, hogyha kilátogat egy-egy napra a fesztivál ideje alatt?
Abszolút az a cél, hogy a helyszínen, a fesztivál területén is akár családok is jól érezhessék magukat, hiszen ez a helyszín abszolút alkalmas arra, hogy akár kisgyerekekkel, vagy akár idősebbek is jöjjenek. De ahogy említettem, a belvárosban, a városban zajló események közül talán még kiemelném azt, hogy szombaton délután a fesztivál főhelyszínéhez közeli Lővérúszodában, Szabadstrandon szervezünk egy olyan napközbeni bulit, ahol szintén családokra is számítunk. Szívesen kiemelem Sopronnak azt a óriási előnyét, hogy rengeteg igazán jó minőségű éttermet, kávézót, teraszt lehet találni, illetve hát az egy fontos pontja a fesztiválnak, ami az urbán tematikát jellemzi. Nagyon-nagyon sok sétát, túrát szervezünk úgy a fesztivál ideje alatt, amelyben Sopron ismert polgárai vesznek részt, privát sétáknak hívjuk ezt, ahol a Lord zenekar énekesétől, Paul Misitől elkezdve helyi történészek, színészek, sok mindenki mutatja meg a számára izgalmas pontokat. Trabantokkal lehet körbejárni a korábbi Vasfüggöny útvonalát, még a Sopron-kövidai börtön is kinyit bizonyos szempontból erre a néhány napra látogatható a civilek számára, meg lehet nézni, hogy hogyan és miként néznek ki a zárt falak belülről. Ami pedig a személyes kedvencemet illeti, és azt remélem, hogy ez családok számára is egy izgalmas vonzerő, a fesztiválnak az a képzőművészeti vonulata, ahol SAT címmel egy olyan kiállítást indítottunk el, amelyben kizárólag mobiltelefonnal készült fotók szerepelnek. Azt látjuk ugyanis, hogy naponta 6-7 milliárd fotó születik mobiltelefonokkal, és arra voltam kíváncsi, hogy azok a híres emberek, ismert emberek, mondjuk Azariától, Betonhoffin keresztül, akár Kapu Tiborig, milyen olyan fotókat őriznek a telefonjukba, amelynek van bármiféle története. Nem kell, hogy jó, esztétikailag jó minőségű képek legyenek, de a történet fontos hozzá. Például Kapu Tibor esetében nagyon-nagyon örültem annak, hogy a NASA-tól kért engedélyt ahhoz, hogy megosztassa velünk és a közönséggel azt a képet, amit a nemzetközi űrállomáson készített, miközben az édesanyjával telefonon beszél, illetve nem telefonon, hanem valamint beszél.
Lubenwein Norbertet, a Sopron Fest főszervezőjét hallották. Vasárnapig tart a 46. Kaláka Fesztivál Egerben. A négynapos programsorozat Magyarország legrégebbi és egyik legismertebb világzenei rendezvénye, amely a zene, a költészet és a közösségi élmények találkozására épít. Rozgonyi Ádám beszélgetett Grillus Dániellel, a szervező Kaláka együttes egyik alapítójával.
Számon tartják, hogy éppen hanyadik fesztivált ünneplik, ülik meg az adott időszakban?
Hát számon tartjuk, mert akkor 1980-ban, amikor elkezdtük, akkor írtuk, hogy második, meg harmadik, és valahogy ez így maradt. Nem minden fesztiválnál szokás kiírni a számot, de ha már egy ilyen szép kort megértünk, akkor ezt nem hallgatjuk el, és büszkék vagyunk rá, mert tényleg méltó ahhoz a műsorhoz, amit van, hogy ilyen tradicionális maga a szám is.
És az évek elteltével erősödik maga a nosztalgia is?
Azt hiszem, hogy nem. Kicsit változott is a dolog, mert ugye eleinte a folk fesztivál volt egy ilyen kategória akkor még, aztán később, akkor még a világzenét nem találták fel, ugye. Muzsikusok játszották csak, mint kategória a lemezpolcoknak, a lemezboltok polcai még nem volt. Aztán később ilyen világzene, akkor rengetegen hát megtudták, hogy van egy ilyen ország, és van egy ilyen fesztivál, és akkor Új-Zélandtól, Amerikai, mindenhonnan jöttek ide, volt vendégünk Ázsiából, keletről, nyugatról, északról, és aztán egy idő után pedig valahogy inkább áttértünk arra, hogy ez egy magyar fesztivál legyen. Olyan sok külföldi lett már ebben az országban minden fesztiválon, és egyre több fesztivál lett, ugye? Mi azt mondtuk, hogy akkor mi inkább lehetőségeket adjunk a magyarhoz. Most is nagyon jó csapatok vannak, a Pajabaja Szalonnal, Szent Efrén, Ferenci Gyuriék, hát a Kaláka is itt van, a Söndörgős, de jönnek határon túlra is Száz Csávási zenekar, Fokos, és ezek csak az esti koncertek, amiket így beleutva a programba mondtam, mert ez egy négy napos dolog. Hát eredetileg az volt a tervünk, hogy a Sebő Együttes, Jordán Tamás és a Kaláka, hát a Sebő Együttes kicsit ugye irányos, mert Drága Feri már nincsen közöttünk, üresen hagyjuk a székét, de hát Jordán Tamás ott lesz, és a Kalák ott lesz az Egri Gárdonyi Géza Színházban, és reméljük, hogy nagy öröm lesz a József Attila estet most is meghallgatni. És hát vannak különleges eseményeink is, van kiállításunk, Herbst László grafikus, aki több Kaláka könyvet is illusztrált, remek képei lesznek ott, lesz egy sétánk, mert Egerben mindig, hát most egy kicsit meleg lesz ugyanhozzá, de mindig szoktunk egy kicsit sétálni, egy-két műemléket meg nézzük, Rázsi Botond barátunk bevezett minket Eger műemléki dolgaiba, és akkor megmutatja, hogy mi hol van. Hát az még 4-5, és akkor megérkezünk az Érsekedbe, mert az Érsekedben vannak az események. Délután ezek a koncertemünket mondtam, péntek, szombat, vasárnap mindig 17 órakor kezdődnek, aztán 4 koncert van mindegyik nap, de délelőtt is van fesztiválunk, mert már délelőtt 10-től várjuk a gyerekeket, lesz akkor is Bábszínház, játékautomata, lesz Kaláka koncert, lesz Virus Vilmos koncert, még egy lemezbemutatót is fogunk tartani, Vándor játszótér, szóval sok érdekes dolog van. Potószínház. Na hát ezek a délelőtti koncertek. Van egy templomi koncert, ez is hagyomány, hogy mindig szombaton délután, most éppen a Pál apostol levelei alapján írott dalciklusomat fogjuk majd elénekelni Ferenci Gyuriékkal és Szirtes Edino Mókussal a Szervita templomban szombaton 15 órakor. Azt ajánlom mindenki, hogy kalegafesztivál.hu, és akkor ott megtalálja pontosan a helyszíneket, az érsekkertet, a templomot, a kiállítást, a színházat, és hogy mikor melyik együttes muzsikál. Én azt hiszem, hogy nagyon jó lesz most is, mint...
Vannak törzs vendégeik a fesztiválon?
Persze, a közönség között is vannak, és a közönműködők is vannak, között is vannak. Például Vecsei Helmiki, az itt volt már többször is, játszott most egy Cseh Tamás estet fog majd játszani. Pajabaja is, nagyon sok szalonna is. Vannak persze újdonságok is, mert Nové Soma és Csóri Sándor most vannak először, vagy az Ámor Fati együttes, az se volt még, de múltkor szerepeltek egy másik eseményünkön. Ilyen nálunk a Kaláka fesztivál, aztán jön a Fa templom, aztán megyünk Kapolcs, és ezek így egymás után hagyományozódnak, és mindig vannak olyan zenekarok, akik egyiken feltűnnek, na akkor hívjuk a másikra is, mert olyan jó volt. Hát például az Amor Fati nagyon jó volt tavaly Kapolcson, úgyhogy most meghívtuk ide.
Grillusz Dániel kétszeres Kossuth díjas zeneszerző előadó művészt, a Kaláka együttes egyik alapítóját hallották. Egy fiatal nő sorsfordító, misztikus történetét meséli el a Ház a Kelta keresztnél című regény, amely Anglia egy félreeső részén játszódik, mondta el az Inforádiónak a szerző. Hegedűs Noémivel Szabó Gergő készített interjút.
Azért Cornwall, mert én ott élek. És ez egy olyan különleges része Nagy-Britániának, Angliának, a délnyugati csücske, ami egy konkrét mesevilág. Nagyon-nagyon tele van csupa olyan régi épülettel, kőkörökkel, misztikus helyekkel, amik az embert megérintik, hogyha egy picit is fogékony erre. Tehát én egyszerűen nem tudtam nem foglalkozni ezzel gondolatban. Tovább pörögtek a fejemben a helyek, ahol jártam, és egyszer csak ott kopogott a történet, a történet sztoria a fejemben. Úgyhogy ezért Cornwall. Hogy miért Flóra a főszereplője, ez egy gyógyulás történet is ez a könyv, tehát egyszerre egy misztikus történet, egy gótikus sztori, és egy gyógyulás történet, nem a 10-20 éveseknek, hanem egy 40-es nőnek, akinek tönkre megy a magánélete és a munkája egyszerre. Emiatt indul el a világba, hogy valami megoldást találjon a problémáira. És ezt a megoldást találja meg abban a házban, Cornwallban, aminek a kertjében egy nagyon érdekes kelta kereszt áll.
Tulajdonképpen mi a regény műfaja? Romantikus történet, misztikus történet? Tulajdonképpen hogyan írná le az olvasók számára?
Én nem szeretem romantikusnak nevezni, mert az én szememben ez nem egy romantikus történet. Ez egy kicsikét misztikus, rejtélyes kutatás van benne, nyomozás van benne. Van benne egy egész pici romantikus szál, de nem az adja a gerincét a történetnek. Ez egyfajta gyógyulás történet, ahol nem csak Flóra gyógyul meg, hanem ugyanakkor egy másik valakinek, egy másik lánynak is segít a gyógyulásban.
Flóra útja és gyógyulása mellett mennyire lehet még megismerni részleteiben azt a világot, Cornwallt, ahol tényleg a történet játszódik?
Hát nagyon könnyen, ugyanis ez a könyv, ez gyakorlatilag egy úti könyvként is olvasható. Azok, akik olvasták, már többen írtak rám, hogy utána néztek a helyszíneknek, amiket én említek, és hogy ez is megvan, ez is ott van, hát megtalálták a Google-in, így néz ki, meg úgy néz ki. Valóban ezek igazi helyszínen játszódó történet. Tehát, hogy egy jó kis úti könyvet is kap valaki Cornwallhoz, hogyha elolvassa.
Tulajdonképpen a regény, a történet egyik főszereplője maga a helyszín, Cornwall?
Ezt többen mondták, ha nem is tudatosan ez lett, de valóban maga a táj, maga Cornwall annyira gyönyörű és annyira intenzív és erőteljes, hogy valóban a harmadik főszereplője a történetnek. Flóra mellett, a titokzatos lány mellett a harmadik főszereplő maga Cornwall.
Mi adja azt a különleges atmoszféráját a helyszínnek, amiből a regény is táplálkozik?
Most erre azt mondom, hogy ha az ember oda megy, látja, elmesélni nekem ez kellett több száz oldal, elmondani néhány szóban, én nem is tudom. Egy egészen intenzív élményt él át az ember, amikor megérkezik Cornwallban. Nagyon gyönyörű a táj, vad sziklák vannak, ott az Atlanti-óceán, fúj a szél, esik az eső, süt a nap, a helyiek rettenetesen kedvesek, tehát olyan befogadóak és olyan segítőkészek, ami különösen annak, aki Magyarországon nőtt föl, sokszor meglepő, hogy nem is számít az ember arra, hogy talán ennyi jó indulattal találkozhat. Egyszerűen él és mozog és mesél a táj.
Hegedűs Noémit, a Ház a Kelta Keresztnél című kötet szerzőjét hallották. Már játsszák a mozik a Találkozás a Buddhával című dokumentumfilmet, amely egy tibeti vallási vezető és egy dán házaspár történetén keresztül mutatja meg, miként terjedt el a buddhizmus a nyugati világban. Rozgonyi Ádám beszélgetett György Keszler Mártával, az alkotás rendezőjével, forgatókönyvírójával.
Egyrésztben a kelet-nyugat az nagyon különböző a külső szinten, de hogyha Buddha tanítását nézzük, akkor rá tudunk jönni a filmen keresztül, hogy nincs is olyan távol tőlünk, mert az legyen valaki nyugati vagy keleti, mindenkinek van egy tudata, mindenki szeretne boldog lenni, mindenki szeretne elkerülni a szenvedést. Tehát valahogyan ez valamilyen kultúrától független dolog. De remélem, hogy ez a kontraszt is, ami megjelenik, tehát megvan a filmben a tibeti buddhizmus és a hagyományos gyökerek, azok nagyon távol állnak a mi nyugati kultúráinktól. Valamilyen szinten lehet, hogy érdekesnek tűnnek, de lassan-lassan megmutatják, hogy lehet, hogy ez a kultúra teljesen más, mégis valamilyen módon ez az út ugyanabba a célba vezet. És annyit szeretnék mondani, hogy ezek a tanítások, amiket itt, amiről mi hallunk a filmben, ezek a gyémántott tanítások. Tehát ez a tibeti buddhizmusnak egy speciális része, ahol mi tulajdonképpen a céllal azonosulunk, tehát a tudat szabad, igaz, nem mulandó természetével, ami örömteli állapotokon, félelem nélküli és szeretetteljes állapotokon mutatja ki magát.
Egy valós történet adja a filmnek a kiinduló pontját és a magvát. Elmesélni ezt röviden?
Hát a valós történet az az, hogy Láma Ole és a Hanna a hippi generációnak a részei, akik nem fogadtak el semmilyen, azt lehet mondani, autoritást, vagy semmilyen felső beavatkozást az életükben, nagyon szabad szellemű generáció volt ez Dániából. Utaztak keletre, ahol sokan tettek meg akkoriban. Néha egy kis hasis, néha egy kis ezt-azt csempészkedtek vissza, de végül is ennek az utazásnak az lett az eredménye, hogy találkoztak egy tibeti lámával, a Lopunche Churinpocheval, aki egy nagyon erőteljes élményben, vette a lehetőséget, hogy egy erős élmény mellett lehet részük. Ez elgondolkoztatta őket, és ez olyan nagy benyomást tett rájuk, hogy visszamentek Nepálba, Katmanduba, ahol találkoztak a Karnapával. Szintén nem tervezett találkozás volt, azt lehetne mondani, hogy véletlenben, nincsenek véletlenek, de ez egy nagyon erős találkozás volt, és ezen keresztül tényleg úgy gondolták, hogy ez az ember, ez az élő Buddha, Karmapa olyan erős dolgot mutat nekik, hogy ők ezt meg szeretnék ismerni, és meg szeretnék tanulni, szeretnének tanulni a Karmapától. Ez a tudatállapot minden addigi tudatállapoton túl van. Tehát minden pszichodelikus kísérletezések, amin keresztül mentek, ez a generáció nagyon sok mindent akart tudni a tudatról, a belső tapasztalatokról. Rájöttek, hogy az semmi ahhoz képest, amit ez a találkozás adott nekik.
Animációs filmbetétek is szerepelnek a dokumentumfilmben. Miért?
Igen, ez egy lehet, hogy egy merész ötlet volt tőlünk. Azért gondoltunk az animációra, mert vannak részei a történetnek, ahova nincsenek képanyagok, nincsen semmilyen archívum, nincsenek képek, például a 16. karmapa születési idejéből számozó időszak, vagy hogy gyerekkorából akarom mutatni valamit, onnan nem tudtunk semmit, de nem is létezik abból az időből semmilyen képanyag. És a másik dolog azok a nagyon fontos és kulcsszerű találkozásai a Orénak és Hannának a Karmapával, ahhoz, hogy igazából megértsük ezt a sztorit és át tudjuk élni. Nagyon fontos, hogy vizuálisan is kapjunk valamit. Nyilvánvaló, nagyon sokszor vannak a beszélő fejek dokumentumfilmek, hogy valaki elmondja a történetet, itt is valaki elmondja, tehát van egy hangnarráció, de hogyha vizuálisan kapunk hozzá egy támogatást és inspirációt, ez biztosan sokkal jobban lehetővé teszi, hogy részt tudjunk venni emocionálisan ebben a utazásban.
Ezen utazásban tehát a nézők is bekapcsolódhatnak. Mit gondol, milyen útravalót kapnak?
Hát remélem, hogy ez az útravaló, ez nagyon gazdag és sokféle lehet. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a film az önmagáért beszél, és mivel hogy a nézők is, tehát különböző háttérrel, különböző korosztály, valószínűleg remélem, és különböző érdeklődéskörrel jönnek be a moziba. Ezeknek a embereknek az élettörténetén keresztül mindenki kaphat valamit, vagy felfigyelhet valamire. És itt főleg arról van szó, hogy mi az, ami minket inspirál, mi az, ami minket érdekel, mi az, ami megmozgat minket és elgondolkoztat. Remélem, hogy ezen a filmen keresztül kapunk egy kis inspirációt, tehát kapnak a nézők inspirációt arra, hogy lehet bátrabban élni, egy kicsit a konvenciókon túl, a komfortzónán túl, valamit másokért tenni. Az, hogyha valaki ilyen idealistán mások javára éli az életét, bejárja a világot, és képes kultúrákon és társadalmakon túli határokon van lépve ugyanazokat a tanításokat és eszközöket megadni mindenkinek. Annyi mindenkinek ad valamit, és kicsit értelmesebbé és boldogabbá teszi az életét. Úgyhogy remélem, hogy mindenki tud ezekből a történetekből valamit érdekesnek találni, és végül is olyan témák, mint a mulandóság és a halállal való bánásmód, hogy ez mit hoz az életünkbe. Szerintem az is inspiráló, mert ezzel mindannyian szembeszállunk, hogy valaki közeli közül elmegy, meghal, hogyan tudunk ezzel bánni. És látni azt, hogy ilyen megvalósított tanítók hogyan bánnak a helyzettel, szerintem az is nagyon nagy segítséget adhat. De én azt kívánom, hogy ez a film akárkit is elgondolkoztat, vagy kérdőjeleket hoz fel, az is nagyon fontos, és az, hogyha valakit érdekel a buddhizmus, vagy buddha tanításai, bármikor még olvashat, vagy megkeresheti, hogyan lehet többet tudni tanulni, hogyha szeretnek meg, aki akarják próbálni a meditációt, például Magyarországon van több meditációs központ, Budapesten a Rózsák terén, ki lehet próbálni bármikor, el lehet olvasni a könyveket, Láma Ulénak vannak könyvei, ahogy a dolgok vannak, ha és szerelem, vagy a félelem nélküli halál, ezek mind olyan témák, ami mindenkit érdekel, úgyhogy remélem, hogy ez a film valamilyen szinten valamit ad mindenkinek az életébe, és ha nem tetszik, szerintem az is jó.
György Kessler Márta rendezőt, forgatókönyvírót hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket, Zsámboki Zsolt.
Kulturális híreket hallottak.